napot kívánok! Túlélték az első házi feladat beadást, a 200-valahány házi feladat érkezett be. A becslés elmélet, sztohasztikus predikció legmodernebb módszereinek bevetésével meghatározható, vagy kimutatható, hogy ez azt jelenti, hogy körülbelül 205-ös fog születni majd a fél év végén. Nem folytatom, ha folytatnám, akkor azt mondanám, hogy ez jó, de 4-es, 3-as, 2-es meg nem nagyon szoktunk adni. A házi feladatokkal kapcsolatban ki fogjuk persze javítani, néhány nap türelmet kérek ehhez. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a minősítés kvantát, ugye nagyon anakronisztikus éppen önöknek mondani ezt a kvantáltsági dolgot, akik az életüket ugye a digitális ábrázolásra tették föl. Tehát amikor az ember saját magát kvantálják, akkor ezzel ellen gyakran tiltakozik. A kvantálás azt jelenti, hogy különböző minőségű házi feladatok is muszáj, hogy ugyanolyan minősítést kapjanak, és ne tessék emiatt, hát felőlem háboroghatnak, csak ne tessék nekem leveleket írni ezzel kapcsolatban. Hogy micsoda a dolog az, hogy a másik házi feladat egy béna pillangó, az enyém pedig milyen kackiás, és ezzel szemben ugyanannyi pontot kapott mind a két házi feladat. Lehet egyébként kifogásolni a házi feladatok értékelését, de az se úgy, hogy rögtön klaviatúrát ragadnak, hanem fél év végén adunk egy időpontot, amikor leülünk és együtt megnézzük, és akkor el lehet panaszolni, de kérem, hogy ne írkáljanak töménytelen e-mailt azzal kapcsolatban, hogy akkor most szégyeljenem el magam és rögtön javítsam ki, mert hát nem tudják elfogadni az eredményt. Jó. Na, sugárkövetés, ugye a háromdimenziós képszintézis algoritmus, erről beszélünk. Múlt órán a láthatósági feladatot oldottuk meg, ami ebben a kontextusban annyit jelent, hogy akkor vesszük a sugarat, félegyenest, ami a szemből indul, és keresztül megy a pixel középponton, és eldöntjük, hogy akkor ezen a pixel középponton melyik felületet látjuk, mégpedig úgy, hogy ezzel a félegyenessel akkor megpróbáljuk az összes objektumot elmetszeni, ahol pedig meccéspont van, azon meccéspontok közül a szemhez legközelebbit kapjuk elő. Mert ugye az látszhat ebben a pixelben, és aki legközelebb van, és még a szem előtt van, az fogja takarni az összes többit. Ugye a meccéspont számításhoz még melléktermékként azt is meg kellett oldani, hogy legyártsuk a látható felületnek a normál vektorát ebben a pontban, mert ma ugye az illuminációs képletben a normál vektor nagyon fontos szerepet kap. Ugye a meccéspont számítás annyit jelent, hogy akkor megfogjuk a sugár egyenletét, egy egyenes egyenlet, egy lineáris egyenlet, és azt beírjuk a felület implicit egyenletébe, hogy egy egyváltozós, általában nem lineáris egyenletet kapunk, amit valahogy megoldunk. A normál vektor számítása pedig annyit jelent, hogy akkor ebben a pontban az implicit függvény deriváltját, magyarán gradiensét kiszámoljuk. Tehát ezt tudjuk, ezt az egészet úgy foglaltuk össze, hogy first intersect, tehát van egy függvényünk, a first intersect, visszaad egy hit struktúrát, amiben ha egyáltalán van meccéspont, az a meccéspont megtalálható, és még a felületnek a normál vektorát is kiszámoltuk. Akkor lépjünk tovább, rakjuk össze a sugárkövető programunkat, most már a first intersectre építve. Ugye ez egy pixelorientált algoritmus, tehát a pixeleken megy végig, van egy képünk, ugye, amit ki kell számolni, és ugye minden pixelben, akkor végső soron azt kell eldönteni, hogy ennek a pixelnek mi a színe. Hát akkor ugye a valós világból átmegyünk a virtuális világba, minden pixelhez az ablakon fog tartozni egy pont, ugye az ablak a képernyőnek a megfelelője ebben a virtuális világban, tehát a pixel középponthoz itt az ablakon tartozik egy pont, meg megvan a virtuális megfigyelőnek a szempozíciója, ez a két pont együttesen definiálja a sugarat belüljük a világba, meghatározzuk az első meccéspontot, és az első meccéspontban pedig a felületen kiszámoljuk a szemirányú sugársűrűséget, vörös-zöld kék hullámhosszon. És ezt a sugársűrűséget, ugye vörös-zöld kék intenzitást fogjuk beírni a fizikai pixelbe. Ha az összes pixelre ezt megcsináltuk, a kép előáll. Tehát végig kell menni a pixeleken, egy pixelre akkor elő kell állítani a sugarat, getré, mert hogyha a sugár megvan, akkor implementálnunk kell egy trace függvényt, a trace függvény annyit fog csinálni, hogy meghatározza, hogy melyik felületet metszel először ez a sugár, és ott mi a szemirányú sugár sűrűsége, és azt beírjuk a pixelbe. Tehát két dologról kell szót ejteni, mi a getré, meg mi a trace, és akkor megvagyunk. Ugye a getré a kamerától függ, ugye a virtuális világban a felhasználónak az avatárja az egyik szeme, meg a képernyő, ami egy háromdimenzióban lévő kétdimenziós téglalap. Hát ezt a két dolgot kell definiálni. Ugye a szempozíció egyszerű, mert megmondjuk a szem helyvektorát. A kérdés az, hogy hogy veszünk föl egy téglalapot. Hát ennek lesznek majd szofisztikáltabb módja is. Egyelőre egy nagyon egyszerű téglalap megadási módot fogok itten elővezetni. Hát egyrészt mondjuk meg, hogy a téglalapnak hol van a középpontja, ezt úgy hívjuk, hogy luket pont. Tehát ugye ez is egy helyvektor. Aztán ugye a luket ponthoz képest mondjuk meg, hogy mi ennek az ablaknak a fölfele, meg a jobb iránya, és ez a két vektor még a téglalapnak a méretét is specifikálja, tehát hogyha a lukethez hozzáadom a appot, akkor a ablak tetejéhez jutok el, ha levonom belőle az appot, akkor az ablak aljára, hozzáadom a lukethez a rájtot, akkor a jobb szélére, levonom belőle, akkor pedig a bal szélére jutok el. Na most, ahogy megyek szépen végig a pixeleken, ugye egy XY pixel koordinátához kell a megfelelő pontot megtalálni az ablakon. Hát hogyan? Hát egyszerű lineáris skálázással, ugye ha itt a pixel koordináta nagy X, nagy Y, az a kép bal alsó sarka, akkor ennek ezen háromdimenziós pont kell, hogy megfeleljen, amit úgy lehet előállítani, hogy a luketből kivonom a rájtot meg az appot. A jobb felső sarokhoz pedig úgy jutok el, hogy a lukethez hozzáadom a rájtot meg az appot, és hogyha valahol a bal alsó és a jobb felső sarok között vagyok, akkor a rájtot és az appot megfelelő súlyozással kombináljuk. Ugye ez az alfa meg a béta, ezek szerint a bal alsótól a jobb felső sarokig terjedő részt tekintve mínusz 1 és 1 között van. Ezzel már találkoztunk, hogy ezt hívtuk normalizált eszközkoordináta rendszernek, hogy a normalizált eszközkoordináta rendszerben a kép, meg az ablak is, ugye mínusz egy tartományban van minden koordináta a tekintetében. Ugye az alfa és a béta, az az X-nek és az Y-nak lineáris függvénye, hogy szépen folyamatosan torzítás nélkül menjünk át a bal alsóból a jobb felső sarokba. Hát ez a képlet, ez pontosan meg is teszi, könnyen ellenőrizhetjük, egyelőre ezt a 0,5-öt ugorjuk át, hogyha az x 0, ugye 2x 0 az 0, elosztjuk a kép vízszintes fölbontásával, az még mindig 0, kivonunk belőle egyet, az mínusz 1, tehát valóban a bal oldalhoz mínusz 1 tartozik. Ha az x megegyezik a felbontás mínusz 1-jel, tehát a jobb oldali pixel oszlopban vagyok, akkor az majdnem 2, amiből kivonok egyet, akkor majdnem egyet kapok, tényleg eljutottam a jobb szélére. Na mi az a 0,5? Ugye, hogyha nem lenne benne 0,5, akkor minden pixelnek a bal alsó sarkán lőném keresztül a sugarat, de hát kicsit elegánsabb a pixel középpontján keresztül lőni a sugarat. A bal alsó sarokból a középponthoz, mert ugye képernyőtérben az egység az pixel, tehát egy fél pixelnyit kell jobbra menni, azaz hozzáadjuk a 0,5-öt, és az Y pedig pontosan ugyanilyen, nem kell újra elmondani. Jó, tehát akkor ez egy képlet, ami most már az XY pixel koordináta meg a kép fölbontása alapján legyártja az alfa, béta kép normalizált eszközkoordinátákat, és akkor annak a felhasználásával, a téglalap megadása ból származó információval a P pontom előáll. Ha pedig a P pont megvan, akkor azzal a sugár is definiált, ugye a sugár kezdőpontja a szempozíció, az iránya pedig a szemből a P felé mutat. Ugye általában ezt az irányvektort normalizálni szoktuk, mert később ugye hasznos, hogyha az egységvektor. A képletek egyszerűsödnek. Jó, tehát a getrét megcsináltuk. Nézzük a trészt. Ugye a trésznek az lesz a feladata, hogy kap egy sugarat, ugye kezdőpont irány, és azonosítja azt a felületet, amit ez a sugár először elmetsz, és kiszámolja a visszafelé adott sugársűrűséget. Hát ugye először is a múltkor megírt first intersect függvénnyel megpróbáljuk elmetszeni az összes felületet, és több ilyen metszéspont van a szem előtt, akkor a metszéspontok közül a legelsőt, a kezdőponthoz legközelebbit választjuk ki. Például ezt. Ugye a first intersect ezt adja meg. Ugye a hit struktúra paraméterei között szerepel az a sugár paraméter, ami ehhez a metszésponthoz tartozik, és az volt a megállapodásunk múltkor, hogy a sugár paraméter negatív, hogy az olyan pontoknak felelne meg, ami mögöttünk van, az indikálja azt a dolgot, hogy nem látunk semmit. Tehát, hogyha a kapott sugár paraméter negatív, akkor ez a sugár nem metszett el egyetlen egy objektumot se, nem látunk egyetlen egy objektumot se, amire meg nem látunk semmit, arra a ambiens fényt látjuk. Tehát visszatérünk az ambiens fénnyel. Ez egy spektrum, hogy a trész RGB-t vagy spektrumot ad vissza. Hát egyébként pedig van egy pontunk, meg ebben a pontban a first intersect belsejében azt is kiszámoltuk, hogy a felületek mi a normál vektora. Meg azt is tudjuk, hogy akkor ennek a felületnek mik az anyag tulajdonságai, ambiens, diffúz, spekuláris visszaverődési tényező, meg ez a shininess, mennyire polírozott a felület. Jó. Akkor számoljuk ki a sugársűrűséget, a szemirányú sugársűrűséget. Ugye kiindulhatunk rögtön az ambiens fény hatásából, ugye ez egy spektrum, RGB, ez is egy spektrum, ugye két spektrumot úgy szorzunk össze, hogy a vörössel, zöldet, zöldet, kéket, a kékkel, és egy spektrumot kapunk eredményül. Majd szépen egyenként végigmegyek az összes fényforráson, absztrakt fényforrásokkal dolgozunk, mert azokkal könnyű dolgozni, azok egy fényforrás csak pontosan egy irányból tudja megvilágítani a felületet, nem kell integrálni. Akkor végigmegyünk ugye egyenként a fényforrásokon, és először is eldöntjük, hogy vajon a fényforrás látható-e ebből a pontból, vagy nem. Mert hogyha nem látható, mert egy másik gonosz objektum ugye eltakarja, akkor a pont árnyékban van a fényforrás tekintetében, tehát a fényforrás nem tudja őt közvetlenül megvilágítani. Ha pedig nem takarja el senki, tehát látható a fényforrás, akkor a hatását figyelembe kell venni. Ugye hogyan dönthetjük el, hogy a fényforrás látható-e egy pontból? Hát a láthatóság, amit igazából a szemre már egyszer megoldottunk, ekvivalens ezzel a feladattal, ugye a szemből kilátszik, azt a first intersect mondta meg. Hát most ugyanezt a first intersectet megint föl lehet használni, de úgy, hogy hát virtuálisan a szemünket ide mozgatjuk, a nézetirányt pedig a fényforrás felé állítjuk. Tehát ugyanaz a first intersect, amit egyszer már meghívtunk, fut itt is, csak most más sugarat kap, ezt ugye árnyéksugárnak vagy shadow raynek hívják, aminek a kezdeti pontja az R, az irányvektora pedig a fényforrásnak az iránya. Ez is visszatér egy shadow hittel, amiből kideríthetjük, hogy ez a sugár látott-e valakit. Tehát, hogyha annak a sugárparamétere negatív, ez indikálja azt, hogy nem látott senkit ebbe az irányba, hát akkor viszont az absztrakt fényforrás látszik, tehát akkor az ő megvilágítását figyelembe kell venni. De ha még látott is valakit, és az a valaki itt van, tehát a fényforrás mögött, akkor se tudja az a valaki a fényforrást eltakarni, tehát a fényforrás akkor is megvilágítja a felületet. Ezért még azt is ellenőrizzük, hogy a látott felület távolsága, sugárparaméter, hogyha az irányvektor ugye egységvektor, hogyan viszonyul a megvilágított pont és a fényforrás távolságához, ugye ez, és hogyha a látott felület távolabb van, akkor nem árnyékol, tehát ebben az esetben is figyelembe kell vennünk a fényforrást. Tehát, hogyha vagy nincs ebben az irányba senki, vagy ha van is, az távolabb van, mint a fényforrás, akkor a fényforrás hat erre a felületre, ugye rücskös felületeknél a fényforrásból érkező fény szemirányú visszaverődése úgy számítandó ki, hogy vesszük a fényforrás által erre a pontra produkált bejövő sugársűrűséget vagy radianciát. Ugye irányfényforrásnál ez állandó, pontfényforrásnál figyelembe lehet venni azt, hogy a távolság négyzetével csökken, majd megszorozzuk a BRDF-szer geometriai faktorral, ami úgy néz ki ebben a diffúz Fong-Blin modellben, hogy diffúz visszaverődési tényező egy spektrum, szorozva a koszinusz tetával, ami két vektornak a skaláris szorzata, hogyha azok egységvektorok. A másrészt pedig ugye a csillanófolt, ahhoz kell a H felező vektor, a H felező vektor a fényirány, az L és a V irány, ami egyébként a sugár irányának mínusz egyszerese, összeadva és normalizálva, és azt össze kell szorozni ugye skalárisan a normál vektorral. Ugye ez volt a koszinusz delta. És a Shiny-Nassedik hatványra emeljük. Jó, ez egy képlet lesz, ebből kipottyan egy RGB, a fényforrás hatása, azt is hozzáadjuk a kimeneti sugársűrűséghez, és hogyha több fényforrásunk van, akkor azoknak a hatását összegezzük. Forciklus lefutott, akkor a sugársűrűség előállt. Itt fölbukkan egy olyan N-szer epsilon, miről is van szó. Ugye amikor azt ellenőrizzük, hogy ebből a pontból a fényforrás látszik-e, akkor egy sugarat indítunk a fényforrás felé, és megnézzük, hogy ez a sugár metsze valakit. Hát valakit biztosan fog metszeni, még elvileg azt is meg tudom mondani, hogy T egyenlő nulla sugárparaméterrel, nevezetesen azt a felületet, amiről elindultunk. Jó? De onnan indul a sugár, tehát T egyenlő nulla, vissza kell, hogy adja ezt a felületet, felületi pontot. Tehát ugye matematikus erre azt mondaná, hogy nyilván csak azokat a metszéspontokat kell figyelembe venni, ahol a T nagyobb nulla. Na de ugye mi ezeket a metszéspontokat egy numerikus eljárással számítjuk, tehát a T egyenlő nulla helyett néha azt kapjuk, hogy T, amikor ugye ugyanezt a felületet metszik, hogy T az 0,0001, máskor meg azt kapjuk, hogy T az mínusz 0,001. Tehát van egy numerikus bizonytalanság benne. Ennek ugye az a következménye, hogyha egyszerűen T egyenlő nullával komparálom az egészet, akkor néha azt tapasztalom, mint hogy a felület saját magát árnyékolná, és akkor ilyen csúnya, pattanásos, kiütéses lesz az egész. Ennek egy robosztus kezelése az, hogy még mielőtt elindítanám a sugarat a fényforrás irányába, egy kicsit eltoljuk, mégpedig a normál vektor irányába, epsilonnyit, vagy az egységvektor, tehát epsilon távolságot, és akkor nem innen küldjük a sugarat, hanem erről a pontról, és így bízhatunk abban, hogy a felület nem fogja saját magát árnyékolni. Fölmerül a kérdés, hogy miért nem egyszerűen azt csináljuk, hogy nem tolunk a kezdőponton semmit, hanem csak azt vizsgáljuk, hogy van-e metszéspont epsilonnál közelebb. Tulajdonképpen az sem olyan nagyon rossz megoldás, de sokkal kevésbé robosztus, mint ez. Ugyanis az implicit felület az lényegében egy skalármezőnek a szintfelülete. A skalármező olyan, mint például ott a teremben a hőmérséklet. Minden háromdimenziós térbeli ponthoz van egy szám, a hőmérséklet. És akkor például beszélhetnék a 20 fokos pontoknak a felületéről. De amikor azt mondjuk, hogy fxyz egyenlő nulla, akkor ugye el lehet képzelni egy f skalármezőt, ami mindenféle értéket fölvehet, és minket azon pontok érdekelnek, amikor ez az érték pontosan nulla. Ez a felület. Akkor ezek után ugye elképzelhető, hogy az a felület, ahol az f az epsilon itt van, ahol az f az két epsilon az itt van, az f meg mínusz epsilon az pedig itt van. Ebből a pontból kellene elindulni, ugye itt ez a normál vektor. Ugye ha tudom, hogy a f implicit függvényt milyen pontosan tudom kiszámolni, akkor ebből rögtön megmondható, tehát epsilon pontossággal tudom meghatározni, akkor ebből rögtön megmondható, hogy a normál vektor irányába epsilont kell ellépni, és akkor onnan már garantáltan nem fog a felület belepofázni. Na de mi van, Tehát ezt javasoltam megoldási módszernek. Mi van akkor, hogyha kihagyjuk ezt az eltolást, hogy még inkább ebbe az irányba megyek el, akkor melyik az a rész, mennyit, mekkora intervallumot kell ignorálnom ahhoz, hogy egy epszilon hiba ne rontsa el a végeredményt, ne utaljon arra, hogy a felület megint metszi egymást. Hát ez ugye látszik, hogy a lapos szögbe megyek át, ez egyre nagyobb. Tehát itt, ugye itt ez epszilon, ez pedig már jóval nagyobb. Tehát azt a megoldást robosztusan úgy kéne megcsinálni, hogy megnézzük, hogy az irány milyen szöget zár be a normál vektorral, és akkor a két vektor szögének koszinuszával a kezdeti epsilonunkat el kell osztani. Tehát amikor a lapos szögbe megyek el, akkor egy jóval nagyobb hibával, toleranciával kell dolgozni. Én ezt javaslom, hogy normál vektor irányába toljuk el a pontot. Jó, és akkor ezzel kész is vagyunk. Most ez a három sor a programban, amikor árnyéksugarat indítottunk, és eldöntöttük, hogy az árnyéksugár metsze valakit a fényforrás előtt, aztán a döntés eredményeképpen adtuk hozzá a fényforrás hatását, vagy nem adtuk hozzá, ez felelős a árnyékért. Hogyha szeretném gyorsítani a programomat, akkor ezt a három sort kihúzom, és akkor próbálom animálni az eredményt, akkor ez lesz a hatása. Az egyszerűen eltűnnek az árnyékok a képről. Tehát ugye akkor mindig minden fényforrást láthatónak feltételezünk. A továbbiakhoz pedig, hogy ezt a pár sort, ami ugye akkor végigmegy az egyes fényforrásokon, és a fényforrások direkt hatását kiszámolja, úgy fogjuk illetni, hogy direct light, hogy ne kelljen most már a későbbi programjainkba ezt a sort mindig újra és újra beírni. Jó. Hát tulajdonképpen rüskös felületekre képszintézis feladatot, raycastingot megoldottuk, ezzel ilyen képek hozhatók létre. Semmiképpen nem hozhatók létre tükrök, átlátszó törő objektumok, mert ugye a lokális illuminációs keretbe az nem fér bele. A lokális illuminációban egy felületet csak a fényforrások tulajdonságai alapján árnyalunk, az összes többi objektum hatását elhanyagoljuk. Ez csúnya, illetve nem kellően izgalmas, ezért lépjünk tovább, és legalább engedjünk meg ideálisan sima tükör, illetve törő objektumokat is. Azaz, lopjunk bele a világunkba, és ezáltal a képeinkbe is tükröket, illetve fénytörő objektumokat. Ez sokkal izgalmasabbá válik az egész. Például tételezzük föl, hogy ez az objektum egy hát üvegszerű objektum, ami tükröz is, meg töri is a fényt. Hogy lehetne akkor ezt megoldani? Hát kezdjük megint az elejéről, tehát a virtuális megfigyelő szeméből azonosítjuk azt a felületet, ami látszik, ugye first intersect megadja ezt a pontot, meg a normál vektort, és akkor itt ki kell számolni a szemirányú sugársűrűséget. Hogyha ez rücskös felület volna, akkor a direct light felhasználásával ellenőriznénk, vagy árnyéksugara küldésével ellenőriznénk, hogy a fényforrás látható ebből a pontból, és hogyha látható, akkor az ő hatását, vagy diffúz, meg spekuláris visszaverődés beépítenénk a szemirányú sugársűrűségbe. Ezt csináltuk idáig. Na de hogyha ez egy optikailag sima felület, akkor ez a felület csak az elméleti visszaverődési irányból képes visszaverni fényt a szemirányba, mégpedig a beérkező sugársűrűség Fresnel szeresét képes visszaverni a szemirányba, illetve hogyha ez egy átlátszó felület, akkor a Snellius-Descartes törvény által kijelölt törési irányból érkező fényt képes oda törni a szemirányába. Tehát, ugye a direct light source az a képlet, amit előbb felhasználtunk, és üskös felületekre vonatkozik, hogyha ez sima felület, akkor ehelyett azt kéne alkalmazni, hogy kiszámoljuk valahogy a tükörirányból érkező sugársűrűséget ebbe a pontba, és megszorozzuk a Fresnel függvénnyel, és hogyha még átlátszó is, akkor kiszámoljuk valahogy a törési irányból érkező sugársűrűséget, ami erre a pontra érkezik, és akkor megszorozzuk az 1 - Fresnel. Ja, a frenát ki tudjuk számolni. Ugye megvan minden hozzá, a normál vektor meg a nézeti irány. A kérdés az, hogy honnan kapjuk elő ebbe a pontba az elméleti tükörirányból, illetve a törési irányból érkező fénysugársűrűségét. Honnan kapjuk? Vegyük észre, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a feladat, amin amúgy is rágódok, mert mi rágódok, azon rágódok, hogy van egy szempozíció, meg egy irány, milyen sugársűrűség jön a szembe az irányból vissza ellentétesen. Ezt akkor szépen visszavezettük arra a feladatra, hogy akkor most a látható pontba milyen sugársűrűség érkezik a visszaverődési irányjal ellentétesen, vagy a törési irányjal ellentétesen. Tehát egy feladatot visszavezettünk saját magára, tehát még hogyha átlátszó, akkor saját magára kétszer egy szinten. A programozók mind tudják, hogy ez rekurzió. Hát egyszerűen rekurzióval az egész kezelhető. Programozzuk le, tehát a rész megkapja a sugarat, kezdőpont irány, visszaadja a spektrumot, sugársűrűséget, vörös, zöld, kék. A dolog úgy kezdődik, mint korábban, first intersect meghatározza a látható pontot, ha egyáltalán van. Ha nincsen látható pont, akkor visszatérünk az ambiens megvilágítással. Egyébként pedig ugye, kiindulunk a semmiből, és hozzávesszük, hát ennek igazából akkor van értelme, hogyha ez egy rücskös felület, tehát hozzávesszük a fényforrások, absztrakt fényforrások megvilágítási hatását. Most itt a direct light-ot használom, amit már egyszer lekódoltunk, az az összsor, ide kéne egy az egybe másolni. Ugye ez rücskös felületeknél nem nulla, egy optikailag sima felületnél, ugye annak nulla a valószínűsége, hogy éppen a fényforrás elméleti visszaverődési irányát megtalálom, tehát ugye egy optikai sima felületnél ez nulla hozzájárulást jelent. Na de, hogyha optikailag sima tükröző felületről van szó, akkor a tükörirány lesz fontos, tehát a sugár bejövő iránya és a normál vektor alapján meghatározzuk ebbe a pontba a tükörirányt, ugye ez a reflection dir, ezt szépen implementáltuk is, ugye egyszerű egysoros kis program, tükrözi a tükörirányt a normál vektorra, és akkor ugye a reflect visszaadja ennek a sugárnak az irányvektorát, és akkor ennek a sugárnak a kezdőpontja pedig az R pont lesz. Pontosabban, ugye itt is ugyanabba a verembe bele lehet esni, hogyha az R pontról indítom a sugarat, akkor ez a sugár garantáltan metszeni fogja a kiindulási felületet, mégpedig nem feltétlenül a nulla pontban, lehet az 0,001 is, mi numerikus bizonytalansághoz vezet, ezért egy picit eltoljuk a kezdőpontot a normál vektor irányába, hogy a lehetőség szerint távolodjunk el a felülettől, hogy azt már ne tudjuk még egyszer metszeni. Tehát akkor kialakul a tükröző sugár, reflektré, és ugyanazt a részfüggvényt, amit egyébként most írok éppen, meghívom a tükörirányra, és hát remélhetem, hogy ezt rendesen befejezem, akkor ez a hívás majd vissza fog térni nekem egy sugársűrűséggel, ami ebből az irányból erre a pontra érkezik. És ezt a sugársűrűséget a Fresnellel szorozzuk, és hozzáadjuk a kimeneti sugársűrűséghez. Hát, ha pedig a anyag áteresztő, fény nem teljesen, legalább részben keresztül engedi magán a fényt, akkor ugye a Snellius-Descartes törvényhez törésmutató kell. Most a törésmutató, relatív törésmutató pedig két anyagban a fénysebességek arányát fejezi ki. Fontos az, hogy melyik anyagból, melyik anyagba megyünk, mert hogyha fordítva közelítjük meg a felületet, akkor a törésmutatónak a reciprokával kell dolgozni. Tehát először is rá kell jönnünk arra, hogy akkor kívülről kaptuk el ezt a felületet, vagy pedig belülről kaptuk el ezt a felületet. Tehát most levegőből megyek mondjuk üvegbe, vagy üvegből levegőbe, mert első esetben ugye a törésmutató másfél, másik esetben a törésmutató meg egy osztva másféllel. Ugye hozzárendeltem a sugárhoz egy ót paramétert, ami azt fejezi ki, hogy kívül vagyok az objektumokon, tehát a levegőben repülök-e, hogyha levegőben vagyok, akkor az eltűnés mutató, ha pedig nem, akkor annak a reciproka használandó. Sőt, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy persze tudjuk, hogy a törésmutató függ a hullámosztól. Mi RGB hullámoszton csinálunk szimulációt, tehát ugye azt kellene csinálni, hogy igazából akkor a fehér fény ilyen esetben három elemi fénysugára esik, és az három irányban megy tovább, mert ezzel általában nem szoktunk foglalkozni. Egyrészt azért, mert hogyha valódi diszperziót szeretnénk, szivárványt szeretnék, akkor az RGB modell úgysem elég, mert hát akkor a 300-tól 800 nanométerig mondjuk 100 mintát kéne venni, nem pedig 3-at. Másrészt pedig a dielektrikumok, tehát nem vezető anyagok törésmutatója függ ugyan egy kicsit a törés a hullámosztól, de azért annyira nem. Tehát elhanyagolható, fémeknél ez a függés erős. Na de a fémek meg soha nem átlátszóak, tehát amikor a fémbe belépek, úgyis pillanatok alatt elhalálozok, akkor meg nem érdekes az, hogy nem számoltam korrektül ki az irányt. Tehát ugye akkor a három hullámhozból egyet választok, tehát mondjuk a vörösnek megfelelő X-et. Ugye ez lesz az Index of Refraction, vagy IOR. Jó. Na hát akkor megvan a skaláris törésmutató, ezt is leimplementáltuk, ugye a refract függvényt, ami a Snellius-Descartes törvény alapján visszaadja a törési irányt, illetve ez is GLSL megállapodás, illetve nulla vektorra jelzi, hogy teljes visszaverődés esete forog fönt, tehát amikor optikailag sűrűbb anyagból érkezek a felületre, akkor előfordulhat, hogy nem lehet törési irány, mert a törési irány 90 foknál nagyobb szöget zárna be a normál vektorral, ugye ilyenkor a fény 100%-ban visszaverődik. Tehát ezt leellenőrizzük, hogy vajon ez az eset bekövetkezett-e, és hogyha nem következett be, akkor lesz egy törő sugarunk, kezdőpontja ez az R, kicsit betoljuk azért, hogy megint nem etszik ugyanazt a felületet, egy mínusz N-szer epszilont adunk az R-hez. Ugye a törési sugárnak a kezdőpontja az R, iránya a törés irány, amit a Snellius-Descartes törvényből származtattunk, és ugyanazt a trészfüggvényt meghívom most már erre a tört irányra, miközben ugye negáltam azt a változót, ami megmondja, hogy mikor vagyok kint és mikor benn. Ha jól írtam meg ezt a függvényt, a trész vissza fog érkezni a törési irányból idejutó sugársűrűséggel, amit megszorzok az 1- Fresnellel, és azt is hozzáadom a kimeneti sugársűrűséghez. Jó, kész. Most már tükör és törő objektumunk is van. Örülhetünk egy kicsit a programunknak, ugye pillanatok alatt be lehet ezt verni, és akkor elindítani, hogy na, akkor mit csinál mondjuk egy üveg ellipszoidra, vagy egy üveg gömbre, és mit fog csinálni? Hát el fog szállni úgy, hogy a lába nem éri a földet. Ezzel nem lehet meglepődni, tipikus tulajdonsága ugye a rekurzív programoknak, hogyha nem állítjuk le a rekurziót, akkor megzabálják az egész stacket, és stack overflow-val földobják a talpukat. Ugye ez garantáltan bekövetkezik, ugyanis, hogyha egyszer belépek ide a gömb belsejébe, tehát a törés irányt generálom, akkor a belső falon most már végtelen sok visszaverődés lehetséges, tehát ez egy végtelen sok rekurziót okoz, garantált a stack overflow. Hát korlátozzuk. Vezessünk be egy új bemeneti paramétert, hogy hányadik szinten vagyok, tehát az ideális törés tükrözés hányadik rekurziós szintet látogatta meg, nyilván D egyenlő nulláról indulunk, és minden újabb rekurzív hívásnál ezt szépen növeljük egyel, és hogyha ez elért valami szintet, mondjuk 10-szeres visszaverődést, akkor innen már ne folytassuk, mert megesszük az egész stackünket. Ugye minden tükrözés vagy törés a Fresnellel, meg az 1- Fresnellel súlyoz. Ugye a Fresnel az 0-1 közötti szám, ez egy valószínűség. Tehát ugye 0 és 1 közötti számokat szorozgatok össze, mondjuk, hogyha az fél, hogyha 10 ilyet összeszorzok, akkor már a szorzat 1000 lesz. Tehát hogyha a mélység, maximális mélység 10, akkor úgy ráérzése azt lehet mondani, hogy hát akkor már a maradék visszaverődések hatása teljes képre elhanyagolható. Csak ez remélhetőleg nem fog elszállni. kész is vagyunk. Ez egy Kerninken Ricci féle C-ben, tehát Ansi C-t nem minden tekintetben követő, sugárkövető program. Ugye? Én ugyan nem teljes mértékben követtem ugye a C++ szabályait, de azért nagyon nem vagyunk messze ezzel a programmal egy implementálható változattól. Ez teljes egészében implementált, és tényleg Paul Hagbertnek így is néz ki a névjegye, tehát ő rá tudta nyomtatni, és akkor ezzel villog, hogy az ő sugárkövetője ilyen kis helyen elfér. Egyébként ő aztán minden lehetséges programozási nyelven implementált sugárkövetőt, például PostScript-be is. A PostScript egyébként egy programozási nyelv, tehát amikor nyomtatunk valamit, akkor igazából nem a dokumentumunkat adjuk át, hanem egy programot, amit majd a nyomtató fog végrehajtani, és egy szép grafikus programozási nyelv egyébként. És hogyha végrehajtja ezt a programot, akkor kipottyan belőle a nyomtatandó anyag. Szép olyan stack koncepciót követő programozási nyelv, tehát PostScript-ben azt mondjuk, hogy 3, azt jelenti, hogy rákerül a stackre. Azt mondjuk, hogy 2, push. Azt mondjuk, hogy add, akkor ugye lekapja a stack tetejéről a 2 operandust, az eredmény 5, azt ráteszi a stackre. Azt mondjuk, hogy 10, stack. Line to, akkor a 10-5-re a aktuális cursor pozícióba húz egy vonalat, és így tovább. Abba is van neki sugárkövetője, meg nem lehet olyan nyelvet mondani, ahol nem volna. Hát, ha nagyon objektumorientáltak akarunk lenni, akkor valami ilyen UML-szerű dolgot lehet itt elképzelni. Tehát ugye a virtuális világunk az egy szín, ami nem úgy, mint a vörös-zöld kék, hanem úgy, mint a színházi szín, amelynek a fontosabb tagfüggvényei föl kell építeni, tehát vagy fájlból be kell olvasni az objektumokat, vagy pedig akár itt programban létre kell hozni azokat a geometriai objektumokat, akik a virtuális világot fölépítik. Aztán ugye a render végigmegy az egyes pixeleken, és minden pixelen keresztül küld egy sugarat, ugye a trace segítségével, ugye a trace az ki fogja számolni ennek a sugárnak a visszafelé irányában kapott sugársűrűséget, és a trace fölhasználja a first intersectet, ami egy sugárra, meg az objektumokra eldönti, hogy melyik objektum látszik, és melyik látszik először. Ugye a színhez hozzátartozik a kamera, láttuk a leíró paraméterek, szem, luket, ugye az ablak középpontja, az ablaknak a függőleges és a jobb iránya, meg a keletkező kép felbontása, és hát ennek ugye a használata, a tagfüggvénye a getré, ami kap egy pixel koordinátát, és akkor visszaad egy sugarat. Ugye a színhez fényforrások tartozhatnak, tetszőleges számú, ugye lehet direkcionális vagy pozicionális fényforrás, és ezeknél ugye a kérdés az, hogy hol van, milyen távol van a ponttól, illetve mekkora az a sugársűrűség, amit egy adott pontra gyakorol. Ugye a színhez másrészt hozzátartoznak az objektumok, ugye ez egy heterogén kollekció, aminek az alaposztályát úgy hívtuk, hogy intersectable, ez is ilyen objektumorientált agylövés, hogy nem úgy hívjuk, hogy objektum, hanem úgy hívjuk, hogy igazából milyen műveletet kell ezen végrehajtani. Ugye az objektumok kapcsán mire van szükségünk? Hát tényleg arra van szükségünk, hogy el tudjuk metszeni egy sugárra. Tehát minden objektumnak van egy intersect függvénye, ezért az objektumok legfontosabb jellemzője, hogy őket lehet metszeni sugárra. Persze ez egy absztrakt alaposztály, mert anélkül, hogy tudnánk, hogy az objektumnak mi az egyenlete, nem tudjuk megoldani a felület a sugár metszés számítási feladatot. Tehát itt az intersect, ez egy tisztán virtuális függvény, amiből az intersectable-ből akkor származtatunk konkrét típusokat, például a gömbre csináltuk meg a háromszögre, akkor aznak már vannak konkrét adattagjai, gömbnél középpont sugár, és van konkrét implementációja az intersectnek. És ugye minden objektumnak anyagtulajdonságai vannak, hát az optikailag sima anyagoknak törésmutató kioltási tényező, rüskös anyagoknak ambiens, diffúz, spekuláris visszaverődés, shininess, és akkor még akár Boole változóként lehet tárolni, hogy egy felület vagy egy anyag most akkor tükröző, törő vagy rücskösnek számít-e. A műveleteket akár ide lehet rendelni az anyagokhoz, tehát az elméleti tükörirány kiszámítása, törésirány kiszámítása, a Fresnel tényező kiszámítása, és a Shade volt az, aki a ambiens diffúz, igazából csak a diffúz spekuláris meg a shininess paraméterből rücskös felületnek a visszavert sugársűrűségét kiszámolta. Az ambiens fényintenzitás az a színtérhez tartozik. Jó. Na, második házi. A sugárkövetőt kell írni egész meglepő módon. Ugye valahogy úgy szól, hogy állatvédő, 20. századi állatvédő, aki még festő is volt, meg író, tehát ő nem kapott irodalmi Nobel-díjat, ezzel szemben a vetélytársa, aki abszolút amatőr író volt, az bezzeg, igen. Betiltatta a gömb és görbült oldalú akváriumokat, mert szerinte, hogyha a hal szerencsétlen kinéz egy ilyen akváriumból, annyira torzítja a világot a görbült felület, hogy az a lelki világára negatív befolyásolást gyakorol. Történet egyébként valós, a szereplők is valósak, kis történelmi kvíz önöknek húsvétre, hogy találják ki, hogy kik ezek, ismerik jól. És minden adatot tudnak, csak hát nem olyan nyilvánvaló rögtön rámondani, hogy kire, milyen irodalmi műre, stb. Gondoltam, mert itt szereplő jól ismert emberek más tulajdonságaikról még inkább jól ismertek. Na hát ugye a lényeg, hogy szimulációs programot kell írni, két esetet kell összehasonlítani, az egyikben az akvárium paraboloid, a másikban pedig egy egyszerű tégla, síklapokkal határolt tégla, és 600x600-as képet, ugye a viewportot négy részre kell osztani, hogy az összehasonlítás megtörténhessen. Szobában van egy tárgy, ami tükröző, és aranyból van, és a szobának a fala textúrázott, ez mind a két képen ugyanilyen, csak az akvárium alakja más, és ugye kétféle kameramodellel kell dolgozni, az egyik az a kameramodell, amit idáig mi is használtunk, tehát a kamera az egy pont, szempozíció, meg egy kétdimenziós ablak, a másik kameramodell pedig egy 360 fokos képet érzékelő kameramodell, ami megint egy ponttal, ugye a szempozícióval azonosítható, de a sugár irányok azok nem csak az ablakon mennek keresztül, hanem ugye a gömb, körülvevő gömb összes pontján. Ez egy ilyen 360 fokos. Nem igazán halszem optika, mert azért a halszem optika nem képes 360 fokos képet érzékelni. Ez szuper halszem optika. Nem tudom, Gregus Pál neve valakinek mond valamit, ő csinált ilyen 360 fokos lencséket, tehát egy üveggömb tulajdonképpen, és azt hiszem a NASA-nak ezt el is adta, és most nem tudom, hogy a lencséje volt-e a Holdon vagy sem, egy rúdon állt egy üveggömb, és akkor az leképezte az egész környezetet. A szünet előtt ez gyorsan, amit tudni kell, tehát felülnézetben tessék elképzelni egy szobát, de nem feltétlen síklapokkal határolt szobával kell dolgozni, ezt mindenki válassza meg magának. Ahol a fal textúrázott, ugye itt, ezt úgy kell értelmezni, hogy amikor a sugár eltalál egy pontot, és ott például a KD diffúz visszaverődési tényezőt elő akarjuk rántani, akkor ez a KD legyen valamilyen függvénye ezen pont XYZ koordinátájának. Színusz X. Hát, nyilván ennél valamilyen szofisztikáltabb megoldást használjanak, de már ez is teljesíti ezt a feltételt. És akkor ide, akkor berakunk egy akváriumot, itt van benne a hal, a szeme, és akkor ugye az egyik modell normál kamera, akkor ezt látja, a másik modell pedig minden irányba lát. Ugye ebben az esetben itt a viewport négy részre osztjuk, a 360 fokos kamera esetében ugye a pixeleket kell megfeleltetni az összes lehetséges iránynak, ugyanúgy, ahogy a normál kameránál ezt megcsináltuk. Ugye a gömbi koordináta rendszerben ugye egy irány két szöggel adható meg, teta északi pólustól a déli pólusig mekkora bezárt szög, illetve az adott irány XY síkra vett vetülete milyen szöget zár be a X tengellyel. Tehát ugye itt azt mondhatjuk, hogy a bal alsó sarok az feleljen meg a phi egyenlő nullának, itten a phi egyenlő 2π-nek, teta egyenlő nullának és teta egyenlő π-nek. Ugye itt nem két π-ről van szó, mert az északi sarkból csak a déli sarkig kell elmenni. Ha ez is két π volna, akkor kétszer állítanánk elő a gömböt. Tehát alszem optikában semmiféle különlegesség nincsen, csak az irányt akkor a gömbi koordináta rendszer alapján kell generálni. Ugye akkor itt bent van egy tükröző objektum, ami bármi lehet, kivéve a gömböt. Hát a legegyszerűbb az ellipszoid, de azért engedjék el már egy kicsit a fantáziájukat, és legyen valamivel izgalmasabb. Tulajdonképpen erről van szó. A alsó képeken meg annyi a különbség, hogy ezt ki kell cserélni, ezt a téglatest alakú akváriumot egy paraboloid alakú akváriumra. Kemény legényeknek, illetve kemény hölgyeknek. Ugye az akvárium úgy néz ki, hogy belül víz, akkor a fala üveg, kint meg ott a levegő. Tehát amikor a sugarat követjük, ugye eljön a vízben erre a határa, és belemegy az üvegbe. Jó, idáig mi mindig feltételeztük, hogy levegőből bemegyünk egy objektumba, objektumból kimegyünk a levegőre. Tehát egy felület a levegőt és egy konkrét törésmutatójú anyagot választ el. Itt el kell gondolkozni egy picit ezen, hogy hogy lehet kezelni akkor most azt, hogy a felületnél a két elválasztott régió nem feltétlen egyike sem a levegőhöz tartozik. Tehát aki nagyon nem akar ezzel szórakozni, az mondhatja azt, hogy ez egy olyan akvárium, ahol a víz képes megtartani önmagát, és nem fog szétfolyni. És akkor nincs üveg benne. Jó, ugye milyen alakzatok vannak, ez sík, meg lehet csinálni háromszögekkel is, ugye háromszögeket tanultunk, de hát igazából a síkok egyszerűbbek. Belül a akváriumot vagy háromszögekre, vagy négyszögekre bontjuk, ráadásul, hogyha az akváriumot úgy építjük föl, hogy a koordináta tengelyekkel párhuzamos legyen az oldala, arra gondolok, hogy itt az akvárium, a meccéspontot kell számolni, és a koordináta tengelyek pedig így néznek ki. Ugye, hogy számoltunk háromszögnél meccéspontot? Kiszámoltuk a sugár és a sík meccéspontját. Ez egy nagyon egyszerű lineáris egyenletrendszer, egyenlet megoldását jelentette, és utána eldöntöttük, hogy ez a meccéspont a háromszög belsejében van-e vagy sem. Hát itt is meg lehet csinálni, hogy akár két háromszögre bontjuk, akár azt nézzük meg, hogy akkor most a négyszög belsejében van-e ugyanazzal az algoritmussal, vagy pedig, hát hogyha ilyen speciális elrendezésű, ugye az XYZ, ennek van egy minimális XYZ-je, meg egy maximális XYZ-je, hát csak azt kell ellenőrizni, hogy ez az XYZ a minimális, meg a maximális sarkok közé veszi-e mind a három koordinátában ezt a pontot. Jó? Ez speciális eset. Ki lehet használni, hogyha nem akarják implementálni, de az sem sokkal bonyolultabb, amit megtanultunk. paraboloid. De mi az, hogy paraboloid? A definíció, paraboloid azon pontoknak a halmaza, akik ugyanolyan távol vannak egy F fókuszponttól, mint egy síktól, a síkot az R0 helyvektorával, meg az N normál vektorával definiáljuk. Ugye a normál vektor mellé odabigyeztem ezt a nulla felső indexet, utalván arra, hogy én a normál vektoromat normalizáltam, tehát ez egy egységhosszú vektor. Ugye azon pontok vannak rajta, ez az R, a paraboloidon, akik ugyanolyan távolságra vannak a síktól, mint a fókuszponttól, tehát akkor a paraboloid egyenlete, milyen távol vagyunk a fókuszponttól, ez megegyezik a síktól való távolságtól, hogyha a síknak a normál vektora egységvektor, akkor a síktól való előjeles távolságot úgy kapjuk meg, hogy a pontot behelyettesítjük a sík egyenletébe. Ilyen egyszerű. Ez csak akkor igaz, hogyha a normál vektor egységvektor, ezért ragaszkodom ez a nulla indexhez. R minusz R0. Ugye ez egy előjeles távolság, tehát abszolút értéket kell venni. Hát persze az ember rögtön négyzetre emel, hogy ne kelljen abszolút értékekkel szórakozni, és hogyha ugye explicit formát szeretne használni, most akkor nagy F-fel írom, mert a kis F-et már elhasználtam. Ugye ennek a négyzete mínusz ennek a négyzete. Jó. Ez a paraboloid egyenlete. Nehogy valakinek eszébe jusson úgy négyzetre emelni ezt, hogy az N0 négyzet az 1, és akkor R minusz R0 négyzet marad. A skalár szózás nem asszociatív. Tehát ezt nem lehet megcsinálni, ragaszkodni kell a zárójelekhez. A meccéspont számítás annyit jelent, hogy akkor ide beírjuk a sugár egyenletét, S plusz D szer T, meg ide. És akkor ez egy egyváltozós, tét ismeretlent tartalmazó másodfokú egyenlet lesz, amit a megoldó képlettel meg kell oldani. Ugye mi a helyzet a normál vektorral? Ugye a normál vektora, ennek a gradiense, mondtam, hogy aki szereti, szeret veszélyesen élni, az deriválhat akár úgy is, hogy a gradiens a vektor szerinti deriváltat jelenti. Tehát ennek a gradiense, deriváljuk R szerint, tehát a skalári szorzásnál ugyanazok a deriválási szabályok érvényben maradnak, mint skalároknál. Tehát R minusz F a négyzeten, annak a deriváltja kétszer R minusz F. Hát ez egy összetett függvény, a külső függvény az egy négyzetre emelés, tehát mínusz kétszer, ami belül van. Skaláris szorzás, szorozva a belső függvénynek a deriváltjával, ugye a belső függvény itt is itt van, ugye N0 szor R mínusz N0 szor R0, ennek a deriváltja az R szerint, ugye N0 szor R0 az konstans, annak a deriváltja nulla, tehát az N0 szor R-nek a deriváltja R szerint pedig N0. De kicsit, hogyha valaki kicsit jót akar magának, azt mondja, hogy ez az N0 legyen az Z-tengely 0, 0, 1. Ez az F, jó, mindegy, az lehet bármi, és az R0 is ezek után legyen 0, 0, B. És ezzel hát ugye a képletek jelentősen egyszerűsíthetők. Nem kell feltétlenül vektor aritmetikával foglalkozni. Ugye a behelyettesítés után, ugye akkor a másodfokú egyenlet egyszerűbben írható föl, és hogyha nem hiszi el, hogy így kell a normál vektort kiszámolni, akkor gondosan x szerint, meg y szerint, meg z szerint deriválhatja a képletet, és akkor megkapja a normál vektor három komponensét. Hát olyan sok időm nem volt, körülbelül 15-20 percem arra, hogy csináljak valamit. Tehát én elkövettem azt, amit önöknek nem szabad. Tehát nálam az akvárium gömb. Így néz ki az az eset, ezt mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, amikor az üveg, bocsánat, a víztörés mutatója, meg az üvegtörés mutatója is egy. Ezt azért érdemes kipróbálni, mert ilyenkor el kell tűnnie a törő objektumnak. El is tűnik egyébként nagyon kis halványan a numerikus pontatlanság miatt az eltűnő objektumnak a tükörképe azért mégiscsak látszik, de nagyon halványan. Amikor meg visszaállítjuk az eredeti törésmutatókat, akkor tényleg deformálja a teret, látványt, és hát kialakulhatnak olyan régiók is, ahol egyszerűen a sugár nem tud kiszakadni, a fény nem tud kiszakadni az akvárium belsejéből, és akkor ezt úgy érzékeljük, mint hogyha tökéletesen fekete volna. Hát ilyen szempontból kell akkor ugye a halak számára összehasonlítanunk a téglatest, illetve a paraboloid akváriumot. Jó, tartsunk szünetet akkor. Jó, foglaljanak helyet, kérem szépen. Ez a húsvéti ünnepekre való tekintettel összeszedtem önöknek pár Stanford Bunnyt, a standard objektum, sokkal több nyuszim van, mint amit itt be tudok mutatni, de talán ez is elég. Ugye a sugárkövetésnek a végére értünk, most akkor majd önök fognak élvezkedni a házi feladatukkal. Egyébként ez valós idejű sugárkövetés, 15 év, kb. 15 éves, mert akkor is simán meg lehetett csinálni azt, és kausztikával minden estül. Ugye az inkrementális képszintézis jönne, de hát úgyis elfelejtenék a tavaszi szünet alatt, ezért a maradék időben egy kicsit más témát fogok itt előszedni. Hogyan készülnek ma a filmek, milyen algoritmus áll mögöttük. Ugye idáig a jelenlevő urak, gondolom, visszautasították a barátnőjüket, aki arra buzdította őket, hogy vigyék el a moziba, mert arra hivatkoztak, hogy a grafika házi feladatot kell csinálni. Most ugye a húsvéti szünetben ezt nem fogják megúszni, és hogyha a barátnő megkérdezi, hogy na jó, a grafika házi feladatot csináltad, de mondd már meg, hogy készül ez a film. Olyan filmet nem lehet ma megnézni, amiben nem volna számítógépes grafika. Akkor az óriási égés volna, nem tudnak válaszolni. Nem kell megijedni, ebbe integrális lesz, és hát ugye megfelelő sebességgel fogok végigviharzani a témán. Ez legfeljebb bónusz kérdésként fog szerepelni a vizsgán. De szerintem érdekes. Tehát térjünk vissza ugye az alapfeladathoz. Ugye a lokális illumináció az csak a fényforrásoknak a direkt hatását veszi figyelembe, elhanyagolja az összes direkt, indirekt hatást, márpedig a valóságban ezek az indirekt hatások megvannak, tehát hogyha valószerű képeket szeretnénk, akkor ezeket is figyelembe kell venni, ugye ez a globális illumináció. Ugye nézzük meg, hogy miről is van szó, tehát amikor arra vagyok kíváncsi, hogy egy felület milyen sugársűrűségű egy adott irányba, akkor nem csupán a direkt fényforrásokat kell figyelembe venni, amit innentől kezdve ezzel a D függvénnyel, mint direkt hatás el fogunk intézni, hanem az indirektet is, azaz számba kell venni az összes lehetséges omega vesző megvilágítási irányt, abban a megvilágítási irányban látható egyéb felületet, ezt a felületi pontot Y-nal jelöljük, annak van valamilyen sugársűrűsége, hát persze indirekte az is meg tudja világítani ezt a pontot, ugye annak a sugársűrűsége ideérkezve erre a felületre valahány részben, valamekkora részben visszaverődik, hogyha ez egy rücskös felület, akkor ez a visszaverődési tényező, ugye a BRDF-szer geometriai tag, ha pedig egy ez ideális tükör, akkor ez a visszaverődési tényező, erre ez a Fresnel függvény. Ami újdonság a korábbihoz képest, hogy akkor most már megvilágítási irány nem csak a néhány absztrakt fényforrás, meg nem csak az elméleti visszaverődés és a törési irány, mert összesen abból ugye egy visszaverődési, egy törési irány van, hanem az összes potenciális irány. És ugye az összes potenciális irány hatásának összegzése, végtelen sok ilyen van, az egy integrál. Tehát egy integrált kell kiszámolni a bejövő irányok terére. Jó, hogyan? Hát egyelőre még ne is az integrálnál ragadjunk le, hanem ugye ennek az integrandusát hogy kapjuk meg. Tehát erre az R pontra vagyok kíváncsi, a D-t kiszámolom úgy, ahogy megtanultuk, ugye direct light source, és akkor most nézni kell az omega vesző bejövő irányokat, tehát az integrandust egyetlen egy konkrét értékre, és arra vagyok kíváncsi, hogy onnan mi jön. Hát mi jön? El kell menni, azonosítani ebből a pontból, ebbe az irányba látható pontot, az y-t, és ott valahogy megkapni az ő sugársűrűségét. Hát azt nem tudjuk. Tehát, hogy ennek az integrálnak az integrandusa tartalmaz egy függvényt, amit nem tudunk, viszont azt tudjuk, hogy persze erre a pontra is ugyanilyen típusú egyenlet írható föl, mert ez a sugársűrűség kiszámolható úgy, hogy megnézzük, hogy a fényforrás mekkora hatással van rá, meg az innen számba vehető összes potenciális megvilágítási irányban föl kell deríteni, hogy ki másik felület látható innen, és azoknak a hatását összegezni kell, tehát lesz egy második integrál. Amely második integrálban, annak az integrandusában megjelenik az y két vesző, és az összes felületi pont lényegében feltűnhet úgy, mint y két vesző, aminek szükségünk van a sugársűrűségére. Hát ezt se tudjuk, de azt tudjuk, hogy erre is hasonló egyenlet írható föl. Jó? És így tovább végtelen sokáig. Tehát akkor mi is az integrandusunk? Az integrandus az egy integrál, amelynek az integrandusa megint integrál, tulajdonképpen végtelen sokáig egymásba ágyazva. Ezt kéne kiszámolni. Ugye amikor egy integrandus maga egy integrál, azt úgy hívjuk, hogy többdimenziós integrál, tehát igazából itt egy végtelen dimenziós integrállal állunk szembe. Hogyan számolunk ki integrálokat numerikusan? Tehát a legegyszerűbb eset, egy dimenzióban a értelmezési tartományt felosztjuk ugyanakkor a részekre, téglányszabály, ugye ezen téglányok összege becsli a görbe alatti területet, ugye ez a képlet, ugye egy perem a téglánynak az alapja, ebben a pontban a függvény érték pedig a téglánynak a magassága, és akkor ezek szépen összegezve a kék területet megadják. De ez nem lesz tökéletes, lesz egy hiba, a sárga háromszögeknek a területe, amit meg lehet becsülni úgy, hogy egy ilyen sárga háromszögnek az alapja, ugye ezek derékszögű háromszögek, egy perem, a magassága, ugye a háromszögek átlagos magassága, mennyit változik ez a függvény összességében, delta f-et, és ugye m darab ilyen kis részünk van, tehát az átlagos magassága ezeknek a háromszögeknek delta f per m, és ugye a háromszög területe alapszor magasság per 2, ezért van benne ez a 2. És összességében m darab ilyen háromszögünk van, hogyha ezeket összeszorozzuk, akkor azt kapjuk, hogy a számítási hiba az arányos azzal, hogy milyen gyorsan változik a függvény, akit integrálunk, és el van osztva a mintapontok számával. Tehát ha kétszer olyan pontos eredményt szeretnék, akkor kétszer annyi mintát kell fölvenni, ha tízszer olyan pontosat, akkor tízszer annyi mintát kell fölvenni. Jó, nem tűnik irreálisnak. De akkor nézzük két dimenzióban. A klasszikus, meg sok dimenzióban, végtelen dimenzióban tulajdonképpen. Nézzük két dimenzióban. Ugye két dimenzióban a klasszikus integrálási sémát használjuk, akkor az azt jelenti, hogy úgy tekintjük, mint a x-ben integrálnánk, aztán ugye az integrandushoz egy adott x-ben fölvett értékéhez meg y-ba kell integrálni. Tehát összesen a kétdimenziós térben ilyen szabályos rázsba helyezzük el a mintapontjainkat. Ugye az x szerinti integrálban hány mintánk is van? 1, 2, 3. Tehát összesen m darab mintánk van, két dimenzióban, egy koordináta mentén, hát négyzetgyök m minta marad. Ugye az előbb levezettük, hogy a hiba hogyan függ a minták számától, hát fordítva arányos, mármint az egy dimenzióban használt minták számától fordítva arányos, tehát ez a kis n-nel fordítva arányos, azaz, az összmintának a négyzetgyökével fordítva arányos. És itt már a leányzó fekvése nem annyira kellemes, mert ahhoz, hogy tizedére csökkentsük a hibát, százszor annyi minta kell. Három dimenzióba. Tizedére csökkentsük a hibát, ezerszer annyi minta kell. Végtelen dimenzióban hozzá se érdemes kezdeni, mert ahhoz, hogy egyáltalán csökkentsük a hibát, végtelenszer több dimenzió kell. Ezt úgy hívják, hogy curse of dimension, tehát nagy dimenzió átka. Tehát ami csodálatos egy dimenzióban, két dimenzióban elmegy, aztán ahogy növekszik a dimenzió, teljesen reménytelenné válik. Ennél már az is százszor jobb, hogyha a mintapontokat véletlenszerűen szórjuk szét. Miért? Most akármelyik dimenzió oldaláról, akármilyen oldalról nézek bele ezekbe a mintákba, hány mintát látok? Hát itt hármat, itt meg hát egy valószínűséggel mindig kilencet. Jó? Amikor a fák nőnek az erdőben, eszükbe sincsen így nőni, mert ugye ez a térnek nagyon rossz kihasználtságú változata, itt óriási rések tátonganak a sorok és az oszlopok között. Ennél már az is sokkal jobb, hogy az erdő valóban így nő, hogy véletlenszerűen helyezkednek el a fák. Ennek az eloszlása az egyenleteshez sokkal közelebb van, mint ennek, hogyha nagy dimenzióról van szó. Tehát használjunk az integráláshoz véletlen mintákat. Mit jelent ez? Hát ezt az integrált kéne kiszámolni. Az integrandust elosztom egy valószínűség-sűrűség függvénnyel, tulajdonképpen tetszőleges valószínűség-sűrűség függvénnyel, a PZ-vel, mert meg is szorzom, hogy aztán nem csináltam semmit. Na de nézem ezt a képletet, az F per P meg van szorozva egy valószínűség-sűrűséggel és integrálva van. Mi ez? Függvény szorozva egy valószínűség-sűrűséggel és integrálva van. Hát azért tanultunk valószínűség számítást, hogy tudjuk, hogy ez a várható értéknek a képlete. Tehát, hogyha z-t pz sűrűséggel generáljuk, akkor ez az integrál éppen az f per p-nek a várható értéke. Várható értéket pedig, ugye a nagyszámok törvényei alapján remekül lehet becsülni átlagokkal. Tehát generálunk mintákat, z-i mintákat a p valószínűség sűrűség szerint, és átlagoljuk az F per P arányokat, mondjuk M mintát veszünk, akkor ez, elvileg ha végtelen sok mintát veszünk, akkor a várható értékhez fog konvergálni, azaz legyártja az integrál. Ugye ez véletlenszerű, tehát a becslő is véletlenszerű lesz. Nem mondhatom azt, hogy a hiba garantáltan egy adott szint alá kerül. De statisztikai értelemben mégis ez egy nagyon hasznos dolog, mert átlagot képzek, ugye centrális határeloszlás tétel, akármilyen valószínűség, sűrűségű mintákat is használok föl, ha átlagokat képezek, az előbb-utóbb mindig a normális eloszláshoz fog konvergálni. A normális eloszlást pedig ismerjük, azt tudjuk róla, ilyen haraggörbe, hogy annak a valószínűsége, egy normális eloszlású valószínűségi változó a várható értéktől nagyobb távolságra van, mint ugye a standard eltérésének, vagy a szórásának háromszorosa, az, tehát ki lehet számolni a haranggörvéből, az kisebb, mint 0,3%. Tehát 99,7%-os valószínűséggel, vagy konfidenciával az eltérésnek három szigmánál, vagy három szórásnál kisebbnek kell lennie. Tehát ezzel a valószínűséggel mondhatom azt, hogy a hiba a szórás ugye háromszorosánál kisebb, a szórást pedig ugye meg lehet kapni úgy, hogy veszük a szórás négyzetnek a négyzetgyökét, ha ezek a valószínűségi változók egymástól függetlenek. Független valószínűségi változók szórásának összege az elemi változók szórása, tehát független valószínűségi változók összegének szórása, az elemi szórásoknak az összege, meg a szórás ugye négyzetes művelet, tehát hogyha ezt megszorzom egy egyperemmel, akkor a szórás négyzetben ez egyperem négyzetként jön be, ugye van M tagom, megszorzódik M-mel, elosztódik M négyzettel, végső soron egyperemként jelenik meg a szórás négyzetben, azaz a hibában, ebben a valószínűségi hibában a mintapontok számának a négyzetgyöke tűnik föl. Ami fontos, itt nem látom a dimenziót. Tehát ez igaz egy dimenzióban is, akkor rosszabb egyébként, mint a másik, a szabályos rács. Körülbelül ugyanúgy teljesít két dimenzióban, mint a szabályos rács, de ugyanilyen jó 3-10 vagy végtelen dimenzióban is, tehát nagy dimenzióban ez kenterbe veri a szabályos rácsot. Nincs benne ez a nagy dimenziós átok. Tehát így kell csinálni. Hát első ötletünk, hát akkor generáljuk a irányokat, milyen irányba kell tovább venni véletlenszerűen egyenletes eloszlással, hogyan lehet egyenletes eloszlás szerint irányokat generálni, hát ezzel a Móriczka programmal, ugye a rand 0 és rand max között egy egésszel tér vissza, mi ugye eloszva a rand maxszal a visszatérített értéket 0-1-ben generálunk egyenletes eloszlással véletlen számokat, ha 0-1-et megszorozzuk kettővel, és kivonunk belőle egyet, akkor mínusz egy-egyben egyenletes eloszlással generálunk számokat, hogyha ezek x, y, z, 1.3 koordinátái, akkor azzal a mínusz egy, mínusz egy, mínusz egy, egy-egy-egy sarokpontú kockában generálunk egyenletes eloszlással pontokat. Na, ezen pontokból dobjuk el az összes olyan pontot, aki az egységgömbön kívül van. Ugye, aki az egységgömbön belül van, az is egyenletes eloszlású volt. Ugye a kockában egyenletes eloszlású, akkor bármelyik részhalmaza a kockában is ugye egyenletes eloszlással lesz legenerálva, tehát itt a gömb belsejében a pontjaim egyenletes eloszlásúak. Hogyha ezt vetítjük a gömb felszínére, akkor a felszínen is egyenletes eloszlású lesz, már csak a szimmetria miatt is. Jó? Tehát akkor generáljuk a kockába a pontokat, és addig eldobáljuk, amíg a gömbön kívül van, amikor kapunk egy olyat, aki a gömbön belül van, akkor vetítjük a kockára, tehát normalizáljuk az egészet. És azt is tudjuk, hogy mi a valószínűség sűrűsége egy pontnak, mi az egységgömb felszíne 4π, tehát a valószínűség sűrűség 1/4π. Ilyen lesz. Egy minta per pixelnél zajos persze, 10-nél kevésbé, 100-nál még kevésbé, és mondjuk néhány ezer vagy 10 000 minta per pixel után már egész élvezhető képet kapunk. Azoknál áll a részeknél, ahol diffúz, azoknál, ahol ideális tükör, pedig még 10 000 mintánál is teljesen élvezhetetlen a kép, mert ugye az csak egyetlen egy irányba hajlandó visszaverni a fényt, és annak a valószínűsége, hogy mi egy egyenletes mintavételezéssel éppen eltaláljuk azt a konkrét irányt, gyakorlatilag nulla. Tehát nem egyenletesen kéne mintavételezni az irányokat, hanem valahogy úgy, hogy a fontos irányok nagyobb valószínűséggel álljanak elő. Ezt úgy hívják, hogy important sampling, vagy fontosság szerinti mintavételezés. A lényege az, hogy ezek az F per P arányok közel azonos nagyságúak legyenek, tehát ahol az integrandus nagy, ott a valószínűség sűrűség is nagy legyen, tehát ahol az integrandus nagy, ott sűrűbben nagyobb valószínűséggel vegyünk mintát. Ugye miért jó ez? Mert hogyha az P nagy ott, ahol az F nagy, akkor az F per P arányok körülbelül ugyanakkorák, ugye amikor az F per P arányokból képezünk átlagot, az nem fog borzasztóan fluktuálni. Ezzel szemben ugye a gonosz eset, amikor ott, ahol az F nagy, a P kicsi, azaz ezt a tartományt, mivel a P kicsi, nagyon kis valószínűséggel mintavételezzük, tehát jönnek a minták, ott F kicsi, P nagy, tehát az F per P kicsi lesz, egészen odáig, amíg valamilyen isteni szerencsével nem mintavételezzük ezt, ott az F nagy, a P kicsi, egy óriási hozzájárulás lesz, és ez szupernovaként fölvilágosodik valahol. Nagy lesz a szórása. Tehát olyan valószínűség, sűrűség kell, ami arányos az integrandussal. Ugye a mi integrandusunk így néz ki, a látható pontnak a sugársűrűsége szorozva ugye a visszaverődés erősségével, mondjuk BRDF-szer koszinusz teta vagy a Fresnel tag egy adott irányba. Ugye ezt akkor úgy fogjuk becsülni, hogy integrandus, ugye ez az F, osztva a valószínűség sűrűséggel, és ahol az integrandus nagy, ott a valószínűség sűrűségnek nagynak kellene lennie. Ugye, akkor ezek szerint mondhatjuk azt, hogy azokat az irányokat kell előnybe részesíteni, ahonnan nagy sugársűrűség érkezik. Hát mondhatjuk, de nem tudjuk, hogy honnan jön nagy sugársűrűség, mert éppen azért megyünk oda, hogy kiszámoljuk, és amíg nem jutottunk el oda, a fogalmunk sincs, hogy milyen sugársűrűség érkezik. De azt legalább figyelembe tudjuk venni, hogy itt mennyi a visszaverődésnek a valószínűsége, tehát akkor legyen az a cél, hogy a P az a visszaverődés erősségével legyen arányos. Mit jelent ez tüköriránynál? A tüköriránynál csak egyetlen egy olyan irány van, ahol a visszaverődés nem nulla, tehát diszkrét valószínűséggel, ilyen esetben egy valószínűséggel ebben az irányba kell tovább menni. Hogy melyik ez az irány, ezt levezettük. Ugye ezt használják a házi feladat megírásánál is a tükörirány előállításához. Tehát amikor egy ideális tükörnél mintavételezni kellene a továbbhaladási irányt, akkor ugyanez a formula van érvényben, hozzátéve, hogy akkor ezt az irányt egy valószínűséggel állítjuk elő, és többi irányt meg nem állítunk elő egyáltalán, mert abból érkező fénynek úgyis a nullaszorosa verődne vissza. Diffúz felület, másik példa. Ugye koszinusz, KD-szer koszinusz teta, ugye ez a visszaverődés erőssége, e szerint kell mintavételezni. Ugye hogyan lehet akkor irányokat generálni egy félgömbön ilyen koszinuszos eloszlással? Mindenek előtt azt vegyük észre ezen feladat megoldásához, hogy egy irány az egy félgömbön egy pont, és ezt a pontot egyértelműen meg lehet adni úgy, mint az alapsíkon, az alapkörön egy pontnak a gömbre való felvetítésével. Tehát ha itt a körön belül van egy Q pontom, ahhoz fog tartozni egy irány úgy, hogy megnézem, hogy akkor fölfelé haladva mikor metszem át a gömböt, akkor ugye ez a gömbi pont meg a gömb középpontja együtt meghatároz egy irányt. Ugye a valószínűség sűrűség kell, tudjuk, hogy a valószínűség sűrűségnek a jelentése az, hogyha azt megszorzom delta x-el egy kis tartománnyal, most akkor delta omegával, egy kis térszöggel vagy iránytartománnyal, akkor valószínűséget kapok meg, azt a valószínűséget, hogy akkor a generált irány éppen ezen tartomány belsejében van. Hát a generált irány akkor lesz ezen tartomány belsejében, hogyha a neki megfelelő alapkörre vetített rész a Q pontját, megfelelő Q pontját tartalmazza. Tehát a Q meg benne van ebbe, és milyen kapcsolat van ezen tartomány, meg az alapkörre vetített megfelelője között? Mennyiben változik egy felület nagysága, hogyha vetítjük egy másik felületre? Hát a koszinusz, éppen a bezárt szögek koszinuszával kell szorozni. Tehát, hogyha merőlegesen állnak, a vetület nulla, hogyha pedig párhuzamosak, akkor a vetület megmarad. És különben pedig koszinuszosan változik. Tehát ugye akkor lesz ez az irány benne ebben a tartományban, hogyha a megfelelő hozzátartozó Q benne van ennek a tartománynak a koszinusz teta szorosában. Ugye már célban vagyunk, mert megjelent a koszinusz, hogy a geometriai valószínűség, hogyha a Q pontot egyenletesen mintavételezzük a körön belül, akkor annak a valószínűsége, hogy a körön belül ez a Q pont éppen eltalál egy területet, az arányos a terület nagyságával, és fordítva arányos ugye a tartomány a kör területének az arányával. Tehát azt, hogy akkor a egyenletes eloszlású pont itt van benn, az annak a nagysága, osztva a kör területével, hogy egy egységkör aznak a területe pi. És a delta omegával eloszthatom mind a kettőt. És akkor kijön, hogyha így csináljuk a mintavételezést, tehát a Q-t egyenletesen mintavételezik és fölvetítjük a gömbre, akkor az éppen koszinusz teta per pi valószínűség sűrűséggel fog pontokat generálni. Tehát akkor a feladat egyenletesen generálni mintákat egy egységkörön belül, megint ugyanazt a trükköt használom, mint az előbb, két XY véletlen számot állítok elő a mínusz egy-egy intervallumban, ugye azaz pontokat generálok egy mínusz egy-egy sarokpontú négyzetben, és ezekből a pontokból eldobálom az összes olyan pontot, aki kívül esik az egység négyzeten. Tehát ezt addig ismételgetem, ezt a generálást, amíg nem kapok egy olyan pontot, amelyik közelebb lesz az origóhoz, mint egy, tehát belül van a pontban. Belül van a körön. Ha belül van, hogy akkor az XY egyenletes eloszlású lesz a körön belül is, már csak föl kell vetíteni, a fölvetítés meg annyit jelent, hogy a Pitagórasz tétel szerint, hogy az Z koordinátája, mert ugye ez 1, de régszigű háromszög átfogója 1, az Z koordináta az 1 minusz X négyzet minusz Y négyzet. megvan a három koordináta, hogyha van három egységvektorom, ugye a felülethez normál vektor, az az Z, meg rá két másik merőleges vektor, amelyik a érintésségben benne van, akkor az irány az XYZ-vel szépen előállítható. Tudom a valószínűség sűrűséget is, ugye koszinusz teta per pi, a koszinusz teta pedig éppen az Z. Jó, hát összehasonlítva az egyenletes mintavételezésnél, ez nyilván sokkal jobb eredményt ad, pláne ott, ahol csak egyetlen egy folytatási irány, például az ideális tükörnél képzelhető el, de hát a diffúz részeknél is ott is össze lehet hasonlítani a kettőt. Egy dolgot szőnyeg alá söpörtem, hogy jó, megyünk tovább, ugye elérünk egy felületre, sugárkövetésnél megnéztük a fényforrásokat, és hogyha ez egy ideálisan sima felület volt, akkor mentünk tovább. Most meg ugye mindig tovább megyünk minden felületen, véletlenszerűen kiválasztott irányban, ahol azért a véletlenszerűen kiválasztott irány próbál hasonlítani arra, hogy honnan nagy a visszaverődés valószínűsége. Mikor fogjuk ezt befejezni? Hát valamikor be kell fejezni. Sőt, a dolog még durvább is, például tekintsük azt az esetet, hogyha van olyan felületünk, ami diffúzan is, meg tükörszerűen is visszaver. Ugye mi tudunk generálni irányt a koszinuszos eloszlással a diffúz visszaverődéshez, meg a determinisztikus képletünkkel, ugye a geometrioptika visszaverődési képlete alapján a tükörszerű visszaverődéshez. Tehát ha ilyen esettel van dolgunk, akkor azt csak úgy tudjuk kezelni, hogy a visszaverődést fölírjuk úgy, mint a diffúz meg a tükörszerű visszaverődésnek az összege. Két várható értékünk lesz, az egyikben ugye a diffúz visszaverődés szerepel, amit már megoldottuk, a másikban pedig a tükörszerű visszaverődés szerepel. Tehát ilyen esetben eljutottam a felületre, két gyermeksugárral kell tovább menni. Jó? Tehát nem elég, hogy nem tudom befejezni az egészet, ráadásul minden visszaverődésnél duplázódik a sugaraknak a száma, és ugye exponenciálisan elröpül az egész. Valahogy korlátozni kéne ezt a dolgot, és nem feltétlenül olyan bután, mint ahogy ezt a sugárkövetésnél megtanultuk, hogy azt mondtuk, hogy 10 után megállítjuk ezt az egészet. Úgy kéne, hogy az eredmény várható értéke ne változzon ettől. Ezt hívják orosz rulettnek. Az elv a következő. Ugye ki kéne számolni egy várató értéket, egy becslését a várató értéknek, úgyhogy ne torzítsuk ezt a becslést, és ne kelljen olyan sokat izzadni érte. Hát a legegyszerűbb dolog, hogy nem számítjuk. Ugye ki kéne számolni valamit, és akkor úgy oldjuk meg a feladatot, hogy nem számoljuk ki, és ha nem számoljuk ki, akkor még mondunk valamilyen értéket hasra, mondjuk 0-át, ez a legegyszerűbb. Amikor viszont kiszámoljuk, tehát véletlenszerűen döntünk mindig, hogy akkor én most számolok, vagy nem számolok, ha nem számolok, akkor azt mondom, hogy az eredmény 0, ha viszont pedig mégiscsak kiszámolom, akkor a kiszámolt értéket kompenzáljuk, azaz elosztjuk azzal a valószínűséggel, hogy milyen valószínűséggel döntünk úgy, hogy ezt mégiscsak ki kéne számolni. Ugye ha így járunk el, a várható érték korrekt lesz, mert ugye SD valószínűséggel döntünk úgy, hogy ezt ki kéne számolni, és amikor kiszámoljuk, akkor a számolt értéket el is osztjuk SD-vel. SM valószínűséggel döntünk úgy, hogy a tükör komponens ki kell számolni, de ha kiszámoljuk, akkor osztunk is vele, és végül 1-SD-SM-mel azt mondjuk, hogy nem számolunk semmit, hanem az eredmény 0. És hogyha ezt szépen összeadjuk, akkor visszakapjuk azt a várató értéket, amit eredetileg számoltam. Tehát minden visszaverődésnél földobok egy 2 forintost, hogy folytassam-e vagy nem. Ha nem folytatom, akkor a további rész 0. Ha pedig folytatom, tehát mondjuk tényleg 50%-kal esik egyik oldalra vagy a másikra, ha pedig tényleg folytatom, és amit onnan kaptam, azt megszorzom 2-vel. Ugye érezhető, hogy ez korrekt eredményt fog adni. És nem kell végtelen sokáig bolyongani. Ugye hogyan érdemes megválasztani, hogy milyen valószínűséggel megyünk tovább, és milyen valószínűséggel terminálunk. Most, hogyha elővesszük ugye a bejövő sugársűrűség, meg visszaverődési tényezőt a diffúz visszaverődésnél, és akkor azt elosztjuk a kidolgozott valószínűségsűrűséggel, meg akkor azzal a valószínűséggel, hogy tényleg tovább folytatjuk a számítást. Ugye a valószínűségsűrűség az koszinusz teta per pi, ugye a koszinuszok szépen kiesnek, ugye azt kapjuk, hogy a bejövő sugársűrűségnek a súlya, ez a kd-szer pi per sd lesz. És ugyanígy a tükörnél a bejövő sugársűrűségnek a súlya a Fresnel osztva a számítás valószínűséggel. Hogy az egy józan döntés, hogy ezek a súlyok legyenek ugyanazok. Mondjuk ezek a súlyok legyenek egyek. Azaz, a diffúz visszaverődésnek a számítását azzal a valószínűséggel kell megjátszani, hogy mi a kd-szer pi. Ugye ez egy spektrum, tehát valószínűség meg egy skalár, tehát mondjuk mi a vörös-zöld-kék értéknek az átlaga. Egyébként ebből következik az is, hogy a KD diffúz visszaverődési tényező nem lehet 1 per pi-nél nagyobb. Nem tudom, hogy elgondolkoztak azon, hogy ezek az értékek KD, KA, KS milyen nagyságrendű lehet. Valójában a KD nem lehet 1 per pi-nél nagyobb. Mert az azt jelenteni, hogy több fotont ver vissza, mint amennyit ő kapott. Jó. No. Akkor ugye egy adott visszaverődésnél vagyunk, akkor SD valószínűséggel választjuk a diffúzt, SM valószínűséggel választjuk a tükröt, és a maradék valószínűséggel meg azt választjuk, hogy nem csinálunk semmit. Ugye hogyan lehet olyan döntést hozni, ami ilyen valószínűséggel bekövetkezik? Hát egymás mellé gondoljuk ezeket az intervallumokat, ugye egynél kisebb lesz az összeg, tehát hogy ami SD plusz SM-nél is nagyobbra adódik, ott úgy döntünk, hogy nem haladunk tovább, és generálunk 0-1-be egy véletlen számot, és megnézzük, hogy melyik részintervallumba esik. Ebben az esetben úgy fogunk dönteni, hogy diffúzan haladunk tovább. Tehát e szerinti képlet szerint haladunk tovább. És itt az egész. Hát ugyanaz a trész, amit megcsináltunk sugárkövetésre. First intersect megkapja az első pontot. Hát itt is érdemes ugye a max depth-et mondjuk 1000-re választani, hogyha véletlenül nagyon nem, véletlenül olyan anyagtulajdonságokat adok meg, amelyek fizikailag nem plauzibilisek, tehát például annak a valószínűsége, hogy egy foton onnan visszaverődik, egynél nagyobbra adódna, akkor nem fejeződik be ez a dolog. Tehát azért, hogy ne szálljon el, azért legyen benne egy ilyen végső fék. Ha nem látok semmit, ugye akkor is befejeződött a dolog. Egyébként pedig a direkt fényforrások hatása ugyanúgy kiszámítódik, és akkor döntök véletlenszerűen, hogy a tükör irányban, a diffúz irányban megyek tovább, vagy nem megyek tovább egyik irányban sem. Ugye 0-1-ben generálunk egy számot, hogy az SD SM lesz annak a valószínűsége, hogy diffúz módon verődök vissza, vagy tükörszerűen verődök vissza. Ha ez a 0-1-ben egyenletes eloszlású szám SD-nél kisebb, akkor amit megírtunk, ugye a koszinuszos eloszlás szerint generálunk egy irányt, ugyanezt a részt meghívjuk rekurzíve a generált irány szerint, és a ott keletkező sugársűrűséget, majd hozzáadjuk a visszavert sugársűrűséghez, úgyhogy bejövő sugársűrűség, kd-szer koszinusz teta, osztva azzal a valószínűséggel, hogy éppen ezt a mintát választottuk, és osztva azzal a valószínűséggel, hogy úgy döntöttem, hogy a diffúz visszaverődést már pedig most ki fogjuk számolni. Ugye ha ez az RND, az SD, az SD plusz SM közé esik, azaz hogy ebbe az ágba SM valószínűséggel jutunk be, akkor meghatározunk a tükör irányt egy valószínűséggel, már pedig, mert egyetlen egy ilyen irány van, abba az irányba a részt meghívjuk, megkapjuk az onnan érkező bejövő sugársűrűséget. Bejövő sugársűrűségszer Fresnel függvény, osztva a PDF-vel, ez egy, és osztva azzal a valószínűséggel, hogy én hajlandó voltam a tükör irányt kiszámolni. És kész. Jó. Hát kellemes húsvéti ünnepeket.